Kedves hallgatóink, a következő percekben a Ramocsa házi református gyülekezet mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást. Nagy Péter lelkipásztor a vendégünk, a riporter Balogh Tamás.
Telefonvonal túlsó végén köszönhetem Nagy Péter lelkipásztort, aki a Ramocsa házi gyülekezetet pásztorolja. Áldás békesség!
Áldás békességet, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, a mást is.
Ramocsa háza neve felvetődik, főleg a református emberek körében, akkor egyfajta szívdobbanás is párosul hozzá, hiszen azt gondolom, hogy itt a Nyírségi Egyház megyében nagyon ikonikus helynek számít. Nevezetesen több olyan lelkipásztor is szolgált ott, akik utána máshol is hosszú-hosszú éveken építették az Isten országát és a gyülekezeteket, nevezetesen mondjuk Nyíregyházán, ugye, ahol, mint köztudott, ugye, nemrég eltávozott és a mindenillik útján eltávozott Sipos Kund Kötöny tisztelendő úr, valamint ugye Gál Sándor Esperes úr is ezen a szolgálati helyen volt, és most ön pásztorolja a ramocsaházi gyülekezetet. Az első kérdés arra vonatkozna, hogy mióta teszi ezt?
Áldott örökséget vettünk át, immáron a nyáron lesz 6 éve, hogy a gyülekezetben szolgálok. Valóban azt éltük meg annak idén is, hogy az Isten elhívásának engedelmeskedhettünk. Amikor a Ramocsaház gyülekezet hívószavát hallottuk, emberi hang volt ez a hívószó, de isteni hangá formálódott a szívünkben azáltal, hogy elkértük a szolgálati helyet, és úgy kaptuk az Istentől a megerősítést, hogy ide jöjjünk előtt debreceni szolgálati évekből. És valóban azt éljük meg a mindennapokban, nem csak a kezdetén, hanem még most is azt látjuk a gyülekezetben, hogy egy áldott örökségnek a további vői lehetünk Ramocsa házán. Egy nagyon tartalmas gyülekezeti élettel, formálódó közösséggel, és mindazokkal a dolgokkal, akár új dolgokban, akár a régi dolgoknak a továbbvitelében, amit a Isten lelke által vezetve próbálunk tenni a mindennapokban.
Kérem, meséljen arról, hogy előző szolgálati helyén hol szolgálta az urat, illetve hogy hogyan lett önből lelkipásztor?
Hát időrendben hadd kezdjem akkor a dolgot, hogy hogyan lettem lelkipásztor. El szoktam mondani ilyenkor, hogy én gimnázium éveim alatt 2 dologra készültem. Tanárember szerettem volna lenni, vagy pedig nyúl tenyésztő, tehát kisállat tenyésztő, és ennek a kettőnek megfelelően próbáltam a tanulmányaimat is igazgatni, de az Isten megszólított, és nem úgy, nem azt mondta, hogy na, akkor belőled lelkész lesz, hanem igazából először az egy lelki megszólítás volt, hogy az ő szolgálatába, az ő követésébe állítsa az életemet. És amikor oda kerültünk, hogy érettségi előtt voltunk, és meg kellett akkor adni a jelentkezés lapot, én előtte megnéztem, hol is mint lehet földrajzszakos tanárként tovább tanulni, valamint kis állattenyésztőként tovább tanulni. Minden adatot pontosan tudtam, de az előtte levő nap elcsendesedve az otthoni esti imádságban kértem az Istent, hogy ő mutassa meg azt a helyet, amit nekünk szán, és másnap, amikor be kellett adni a jelentkezés lapot, akkor a jelentkezés lapra csak egy egyetemet írtam be, az pedig a Hittudományi Egyetem volt, mondva az Istennek, hogy ha tényleg ott akar, mert az esti imádságban ezt a gondolatot hozta elém, akkor annak ne legyen semmi más akadály, akkor az legyen az egyértelmű az Istentől jövő, és hogyha ott kell lenni, akkor a felvételi út sikerüljön. És hát innentől kezdve mondhatnám, hogy akkor egyenes út volt, mert a felvételi sikerül, de azért még az Istennek nagyon sokszor közbe kellett lépnie, megerősítenie, vagy éppenséggel kicsit visszább húzni abban, hogy ne az én akaratom, ne az én gondolataim legyenek, akár a lelkészképzés folyamán, akár pedig utána gyülekezeti életben. Én ezt a féket és ezt a lelkesítést látom mindig az Istenek keze munkájának sokszor az én életemben. Ezt olykor embereken keresztül, olykor helyzeteken keresztül tettem, meg olykor egy csendes imádságban, amiben megmutatva, hogy merre és hova is. És így kezdtem a szolgálatot a teológiai elvégzés után Debrecenben, a nagy templomi gyülekezetben. Ott voltam segédlelkész, és ott maradtam beosztott lelkészi szolgálatban, és ott a hajléktalan melegedőnek voltam a lelkipásztor, a hajléktalan emberek között végeztünk szolgálatot, ami a gyülekezetnek egy nagyon erőteljes szolgálata volt abban az időben is, és nagyon-nagyon fontos, szükséges volt, hogy a peremen, periférián, a városban levő szegényeket, a városban levő nincstereneket segítse, támogassa a gyülekezet. Majd pedig a Csapókerti gyülekezetbe kaptam meghívást beosztott lelkészi szolgálatról, pedig 2 évet töltöttem el. Ott egy teljesen más, az egy kertségi rész, nagyon sok új indulóval, sok lehetőséggel, akkor formálódóban volt a dombosi gyülekezet résznek a kialakulása. Tehát egy nagyon sajátságos dolog volt, és ott ért bennünket igazából nagyjából mondom 6 évvel ezelőtt májusban a hívás Ramocsaházáról, amiről pedig valóban sokat hallottunk, lévén, hogy Gál Sándor Esperes úr a teológián tanárunk volt, többünknek a lelkész generációknak, most már mondhatom így, és ő általa sok betekintést nyertünk egy-egy órán is a Ramocsaház gyülekezet életébe, és aztán meglátni ezt a mindennapokban, pontosabban élőben azt, hogy ami elhangzik egy-egy tanegységen, egy-egy tanórán a gyülekezetépítés szempontjairól, az a valóságban hogyan formálódott, hogyan lett abból gyakorlat, azt meglátni és ezt megélni, ez minden, szerintem minden lelki pásztornak egy ilyen nagy vágya, hogy megvalósulni lásson dolgokat, amiket elméletben hangzatosnak tart vagy jó gondolatnak tart, az tényleg a valóságban működőképes lesz. Ez minden bizonnyal sok tekintetben mondhatnánk, hogy emberi dolog, de a legfőbb dolog, amit látunk e mögött, amióta mi ott vagyunk, azóta főleg, hogy a Isten lelkének, az Isten kezének a munkája ez, hogy emberek által építi az ő országát itt a földön is. Uh-huh.
Nyilván van tapasztalata egyrészt Debrecen városából, másrészt ugye az elmúlt 6 év távlatában. A nagyvárosi emberek ragaszkodnak, vagy inkább a falusi emberek az Isten közelségéhez, a gyülekezet közösségéhez?
Azt tudom mondani, hogy egy kicsit más irányból hadd infúgyak, hogy a szükség az mindenütt ugyanaz, a szükség az evangélium hirdetésében és Jézus Krisztus megismerésében van. Nyilvánvaló, hogy a kapcsolódási pont az másképpen lesz. Tehát másképpen kapcsolódik egy nincstelen, szerencsétlen, számkivetett ember, akit a város problémának tart, és tényleg azt érzi meg, hogy sehol nem néznek rá jó szemmel, és mindez talán csupán azért, mert külsőleg olyan, amilyen, és nem is akarják őt megismerni belsőleg. Ott az Istennek az a befogadó szeretete, amelyen mondjuk a tékozló fiút, a koszossal bájú mellől érkező fiút befogadja, azt tudott erővé válni, míg a városi, mondjuk így átlagember, az sokkal inkább az elfoglaltságából talál egy kiútat abban, hogy megcsendül, lecsendül neki egy vasárnapi alkalmon az Isten igéje, kiragadja őt a mindennapos forgatagból, a taposómalomból. A falusi embernél pedig nyilvánvaló, hogy ott egy olyan kapcsolódási pont, amire azt mondanánk, hogy ez egy szinte egy ilyen természetes kapcsolódási pont az Istenhez, viszont pontosan ebből kell belemozdítani őket a természetesnek tűnőből, a tényleg az isteni természetességbe, ahogyan mondjuk egy pünkösdi történetnél látjuk, hogy ott van az ember, de kell, hogy az Istennek a lelkének szel, hogy belemozdítsa az embert az éltető sodrásba, ahogyan az egyik házassághete fogalmazott, talán valamelyik évben volt ez a szlogen, az éltető sodrásban. Az Isten lelke az éltető sodrás. Más pontokon ragadja meg az embert, és lehet, hogy emberileg látunk különbséget, hogy ez jobban ragaszkodik, vagy kevésbé ragaszkodik. Tehát ezt tudjuk, hogy akinek több bocsátatott meg, az többet fog hálából adni. Tehát ez ilyen módon érthető, ezt maga az Úr Jézus is igaz, így mondja a számunk, hogy ezt lássuk így, de a szükség felől nézve pedig tényleg azt tudom mondani, hogy a kiindulási pontunk az ugyanazt az evangéliumot, ugyanazt a Krisztust prédikáljuk, hirdetjük a városon, falun egyaránt.
Mit kell tudni a ramocsaházi gyülekezetről? Egy folyamatosan megújuló gyülekezetről van szó, vagy azt megszenvedi, hogy egy vidéki kis település, ahonnan biztos vagy benne, hogy azért még sokan elvándorolnak a jobb lehetőségek miatt?
A szolgálat szempontjából azt tudom mondani, hogy mi úgy kerültünk oda, azt vettük észre, és ezt a képet használtuk, azóta is ezt használjuk, hogy a gyülekezetnek a hajója az mozgásban volt, mozgásban van, az iránya valóban Krisztus irány volt, és ott volt benne a mi evezőnk is, hogy vegyük fel és álljunk be, és vigyük tovább a dolgot. Nyilván akkor még csak azt láttuk, hogy ez egy működőképes és irányban, folyamatban levő dolog. Aztán, hogy megismerve a gyülekezetet, ami hát most azt mondom, hogy az első 5 év az szinte arról szólt, hogy a gyülekezet működését, a gyülekezeti tagokat, magukat, a családokat, a szorosabban vagy a lazábban hozzánk kapcsolódókat megismerje az ember, akkor egyre inkább látja azt a sajátosságot, amit mondott is, hogy nagyon sok falusinak igazából vagy csak alvóhelye a falu, mert munkája, családja és sok minden egyéb már elszakítja onnan. Ugyanakkor az elvándorlás, az azt mondhatom, hogy jelen van, tehát jelen van a Ramocsaházán is, de nem olyan mértékű, mint talán más településeken, nem annyira veszük ezt észre, különösen azért nem, mert igyekszünk nagyon sok kapcsolódási pontot nyújtani. Amivel mi tudunk, az pontosan az, hogy mivel tudunk szolgálni az ott lakók felé, az pontosan az, hogy egy állandó jelenlét van a gyülekezet szempontjából, és ezt tényleg olyan szempontból is értem, hogy nincsen olyan nap, amikor ne lenne lehetősége az embernek becsatlakozni valamilyen gyülekezeti alkalommal. Reggel állítattól kezdve biblióráig, Isten tiszteleti alkalmig, vagy egyszerűen csak a lelki gondozói beszélgetésig minden nap 7 mindennapján élő a gyülekezet, és megtalálható. Ez egy fontos, biztos pont az emberek életében, hogy ha visszajövök évek múltán, akkor ugyanazt a lelkiséget találom, ugyanazt a lelkületet tudom továbbvinni, mint amit korábban. Lehet, hogy sikertelenségből jön vissza, lehet, hogy kudarcból jön vissza, lehet, hogy van olyan is, aki igaz vágyból, tehát falura vágyott, és úgy települ vissza, vagy települ ki falura. Azért ezt is látjuk az utóbbi időben, hogy többen mozdulnak kifele, talán olyanok, akiknek még sehol sem sikerült gyökeret ereszteni, hát őket is igyekszünk megkeresni célzottan. Kisebb közösségben 1500 fős településről van szó. Azt mondom, hogy az információ áramlás könnyebb talán, hogy hamarabb tudunk meg dolgokat, akár jó, akár rossz dolgokat, hogy valaki azért jön haza, mert betegség van, vagy munkahely elvesztése miatt, és akkor tud az ember az evangéliumnak a gyógyító erejével odalépni, nem rámenősen, nem erőszakosan, de azt jelezni, hogy az Istenre számíthatnak, az Isten közelségét megtapasztalhatják a gyülekezetben. Ezekben látjuk azokat a dolgokat, amivel valóban a gyülekezet és a falusi életet össze tudjuk kötni, hogy abból valóban gyümölcsöző kapcsolat, gyümölcsöző élet lehessen.
Hány szolgálattevő látja el a gyülekezeti alkalmakat, hányan segítenek az ön munkájában?
Hála Istennek azt tudom mondani, hogy szolgálattevőből van, de sosem elég. Ez a hiányérzet, hadd legyen, ez pozitív hiányérzet, hogy azért szolgálunk, hogy minél többen beállhassanak. Hálás szívvel vagyok a gyülekezetek a presbiterei felé. 9 vannak presbiterek, akik a szolgálatban az utóbbi években nagyon-nagyon aktívan részt vállalnak. Akár mindennapokban, akár előkészületben, akár van olyan, hogy több presbiter is már reggeli állítottat tartott a gyülekezetben, tehát lélekben, hitben járva is végeznek szolgálatot. Ezen túl a önkénteseinknek azok általában alkalomszerűek, tehát van nagyon sok fiatal, akit nagyon szereti az ötnapos klubnak az alkalmait, vagy éppenséggel csinálunk 3 éve már angol tábort, és oda olyan fiatalok jönnek, akik korábban kaptak a gyülekezetben, hasonló táborokban, hasonló közösségekben kaptak valami olyan pluszt, ami megragad bennük, és most úgy viszonzásul jönnek, és a kisebbekkel foglalkoznak, akár egy tábor lebonyolításában nagyon nagy segítség tud lenni. Az egyik esztendőben talán 2 éve volt, hogy 5 napos klubban 18 fiatal segítette az összesen 40 gyerek, tehát majdnem minden gyerekre, hogy két gyerekén kijutott egy fiatal, ez nagyon jó volt megélni, hogy szinte az ilyen gyerekfelügyeletben, vagy a játéknak a lebonyolításában már nem kell, hogy ott szaladjon egy felnőtt, hanem ott vannak a néhány évvel korábban konfirmált fiatalok, ezt jól látni. Nyilván, hogy azt mondtam, hogy segítőből sosem elég, tehát amit lát az ember, amit szükséget lát az ember, az mondjuk akár egy korepetálás, vagy a tanulmányokban való segítés, tehát hogyha ebben tudnának mondjuk akár fiatalok, akár felnőttek többet hozzátenni, akár a gyülekezet közösségében, hogy egy felzárkóztató órát, talán most ennek az utóbbi heteknek is egy ilyen ötlete lehet az, hogy olyanokkal foglalkoznak, akik lemaradtak, akik nem tudtak, vagy azért, mert képességeik olyanok, vagy igaz azért, mert a digitális világban elveszettnek, érezhették magukat az elmúlt hetekben, tehát egy ilyen módon is próbáljanak a gyülekezet segítséget nyújtani a ő számukra. Ebben még várnak magára a segítségadás, de ötleteink vannak, és reméljük, hogy az Isten a szolgálókat, a munkásokat hozzá megláttatja velünk, mert minden bizonyan ott vannak helyben, csak kell kinyitni a szemünket, szívünket és észrevenni.
Van-e a gyülekezet fenntartásában bármilyen intézmény, iskola, idős otthon, óvoda, intézmény, illetve bármilyen missziós tevékenység, amit önök végeznek ott?
Idősek otthona van a gyülekezet fenntartásában 8. éve már a helyi idősek, a bentlakásos idősek otthona 50 férőhelyjel, ahol nem a átvétellel kezdődött a szolgálat az idősek otthonában, hanem hát igazából amióta gyülekezet Ramocsaház azóta szolgál az idősek felé, és amióta intézményként van az idősek otthon, ez a 90-es évek végétől, azóta jelen van az intézményben is az egyháza a maga szolgálatával. Ebben most, ami most küldetésünk leginkább, az kettős. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az ott lakóknak az életét az Isten igéjével találkoztassuk. Nyilvánvaló, hogy sejtjük, tudjuk, hogy az idős ember az életének a végén kerül az idősek otthonába, hát nyilván, hogy az egyik legfontosabb, hogy mielőtt az életből átmenne a halálba, találkozzon az evangéliumot, találkozzon az örömhírrel is, úgy tudjon. Tehát ez egy nagyon fontos misszió terület a gyülekezetünknek, ezt beszélgetésekkel, alkalmakkal szeretnénk tenni. És az, hogy az odáig vezető út, az ne úgy érződjön nekik, hogy akkor itt csupán arra készülünk, hogy valamikor majd meghalnak, hanem hogy valóban az élet értékeit, amit ők magukban hordoznak az idősek, a tapasztalatukkal, a bölcsességgel, azt átadhassák, és hogy az felértékelődjön bennük. Nagyon jó kezdeményezés, itt néhány éve találtuk ki, hogy az óvodásokat megszólítjuk, vagy kézműves foglalkozásokra, ami egyébként a gyülekezetben jöttek eddig, azt most nem a gyülekezet közösségében tartjuk, vagy legalábbis nagy részét nem, hanem bevittük az idősek otthonába, az idősök közé. Kicsi gyerekek az óvodások, és az idős, a nagyszülők, dédszülők korabeli az idősek csodálatos módon élik meg ezeket a találkozásokat, és szinte már hiányoznak egymásnak, hogyha eltelik igaz hosszabb, rövidebb idő a két találkozás között. A másik terület pedig nyilván a munkatársaknak a elérése. Azt is látni kell, hogy a munkatársaknak egyre nagyobb százaléka nem helyből, nem a faluból tevődik, hanem környező falvakból, településekből jönnek hozzánk dolgozni. Itt nyilvánvaló, hogy egyfelől kötődést próbálunk kialakítani a gyülekezettel, másfelől azt szeretnénk erősíteni, hogy a saját gyülekezetükkel, ahol laknak, ahol élnek, ott vegyék fel a kapcsolatot, ott legyen egy élő kapcsolat a gyülekezetükkel. Két programot, az évben két programot főztünk ehhez. Az egyik az egy diakóniai nap, amit az idősök otthonában tartunk minden tavasszal. Ez egy egész napos rendezvény, ahol a hozzátartozók, a bennlakók hozzátartozói meg van a szólva a gyülekezet. Ott tartja aznap a minden alkalmát, a vasárnapi alkalmát, és a munkatársak is nyilván már részt vállalva ebben. A másik pedig egy a szociális munkanapjához kapcsolódóan ősszel egy áldás, vagy egy istentiszteleti alkalom kimondottan, hogy ez a szolgálat a bibliai értelemben diakóniai szolgálathoz közelíthessen. Ez a látásunk, hogy ebben szeretnénk őket erősíteni a továbbiakban.
A gyülekezet otthona a templom. Milyen állapotban van? Ugye alapvetően ma élő gyülekezeteknek az egyik legfontosabb szempontja az, hogy tényleg van-e olyan hely, ahol tudnak hétről hétre, vasárnapról vasárnapra találkozni. Én, hogyha jól tudom, az önök temploma is egy nagyon szép állapotban lévő, de hogyha egy pár szóval jellemezni kellene, hogy szorul-e esetleg felújításra, vagy az elmúlt években sikerült-e ezeket a szükséges javításokat elvégezni, szóval milyen az önök temploma?
Isten iránti hálával mondhatom, hogy a templomunk testi-lelki állapota az jó, hál' Istennek. Mielőtt én érkeztem volna, az előtti években került sorra a külső és belső felújításra a templomban, tehát ez egy nagyon nagy áldás, hogy nem ezzel kellett kezdeni, hogy valamilyen módon a hajlékot rendbe tenni. Ez nagyon nagy áldás, mert nagyon a gyülekezet ragaszkodik és számon tartja a templomát. Ezt látjuk nyilván az elmúlt napokban, hetekben abból fakadó, amikor le kellett mondjunk a betegség kényszerűségéből a templomi találkozásról, hogy milyen örömmel és milyen hálával tértek vissza a testvérek a templomba. A gyülekezetnek a, mondjuk így, hogy a templom melletti otthon az a gyülekezeti közösségi házunk, az nyilván régebbi iskolaépület, ami viszont felújításra szorul. Hál' Istennek van nyerves pályázat, de még várat magára, hogy hogyan rendeződik a pályázatnak a dolga. Bízom benne, hogy az idei esztendőben kívül, aztán pedig reménység szerint vagy pályázati forrásból, pedig a gyülekezet saját erőből a belső felújítást is el tudja végezni. Nagyon nagy öröm az, hogy van a gyülekezetnek egy kis vendégháza, egy holland testvérgyülekezeti kapcsolatból került az felújításra jó néhány évvel ezelőtt, de nagyon jó állapotban van, ez egy kis régi tanítói lakás, ahová akár a kikapcsolódni vágyókat egy-két család, akár vagy ha fiatalok jönnek, akkor őket többen nyáron, több őket is el tudjuk szálláson a gyülekezet közelségében a templom mellett. Tehát ezek olyan adottságai a gyülekezetnek, amire odafigyelve és gondos sáfáraként, gazdájaként azt hiszem, hogy a gyülekezet élet gazdagodhat ezek által, még akkor is, hogyha hiányérzetünk van mondjuk a gyülekezeti háznak a felújítására kapcsolatban, de bízunk az Isten kegyelmébe, hogy úgy rendezi a dolgot, hogy ez ne legyen akadálya, hanem ön is akár a várakozásban is megerősödhet a gyülekezeti életünk a Istenhez való kötődésünk.
Az előző mondataiban tett utalást ugye az elmúlt időszakra, a koronavírus járványra. Hogyan vészelt át a gyülekezet? Kérdezem ezt úgy is, mint öntől, mint lelkipásztor szolgálattevő, és hát ugye a hívek hogyan élték meg, hogy gyakorlatilag majdnem két hónapig közösségben nem, hanem online módon tudtak igehirdetést hallgatni, és nagyon keveset találkozni. Szóval ez hogy történt Ramocsaházán?
Nyilván, amikor megtörtént, vagy elindult a vírusnak ez a karanténosabb része, akkor az ember azokkal, akikkel a szolgálatban amúgy is együtt van, összetettük a kezünket imádságban, hogy akkor milyen módon, hogyan is szólítsunk meg, hogy tartsunk kapcsolatot. Felértékelődtek olyan kapcsolatok, amelyeket eddig talán alul értékeltünk. Teszem azt a telefonos kapcsolat, vagy éppenséggel a személyes találkozásnak a kapcsolata, amiben így most hiányt szenvedtünk. Az elsődleges nálunk az volt, hogy az első időkben mindenkit, akit csak lehet telefonon, próbáljuk utolérni. Érdekes volt ez látni, hogy alapvetően azt gondoltuk, hogy friss a telefonlistán, de kiderült, hogy elég sokaknak már megváltozott a telefonszáma, nem úgy érhető el, de jó volt felfrissíteni, és jó volt hallani, hogy hogyan készülnek. Arra biztattunk mindenkit, hogy a vasárnap az attól, hogy nem a templomban tartjuk az istentiszteletet, attól az még vasárnap, attól az még istentiszteleti közösség, tehát attól még az igen mellett lehetünk. A kezdetektől úgy csináltuk, hogy előtte szombatnapon felvettük az istentiszteletet a templomban, és azt minél szélesebb körül megkérdettük, hogy online felületen lehet a vasárnap istentisztelet idejében. De azt is látni kellett nagyon hamar, hogy a gyülekezeti tagoknak a nagy része nem az internet előtt tölti az idejét, mert az idősebb generációból kerülnek ki. Így aztán úgy döntöttünk, hogy a gyülekezeti újságunkat, amit évente 3 alkalommal jelentetünk, mert most 2 hetente megjelentetjük, mégpedig úgy, hogy egy mindennapra szóló állítatot készítettünk, amit a napi ige gondolat csapatától kértünk el, a Katona Béla tiszteleteségnek a segítségét kaptuk ebben, ami nagyon-nagyon jó volt, hogy mindennapos üzenettel tudtak lenni a testvérek. Igaz, nálunk a reggel állítatok is így elmaradtak, ami így nagyon komolyan érintette azokat, akik minden nap töltekeznének az Isten igével. Így viszont kaptak egy olyan segítséget az újságban 2 hetente, amiben benne volt a friss információ, hogy éppen aktuális gyülekezeti életi dolgokról, és minden mellett pedig ott volt egy napi vezérfonal az ige olvasásra. Jó volt azt látni, hogy hogyan használják ezt az emberek, hogy mennyire várják. Péntekente hordtuk ki, és a kis kihordó csapatnál többen jelezték vissza, hogy már a kapuban várták őket, hogy legalább arra pár percet találkozunk, beszélgessünk, és hogy várták, hogy megérkezzen az újságnak az új következő száma. Nyilvánvaló, hogy az online tér nem adhatja vissza azt, amit a személyes találkozás adhat. Az újság sem adhatja ugyanazt, éppen ezért minél több személyesebb beszélgetésre, telefonálásra, e-mail váltásra biztattuk a testvéreket, ebből volt szép számmal, és bíztunk benne, hogy a személyes találkozásig kitart ez a lendület, hát tényleg azt látjuk, hogy megerősödhet ebben. Amit még nagyon-nagyon pozitívan élt meg a gyülekezet, az a nagyheti, a húsvéti nagyhét is ebbe az időszakba esett, ami szerintem minden hol, de nálunk a Ramocsaházi gyülekezetben különösen fontos hét, a Krisztus szenvedés történetnek az eseményei, a pasióhoz kötődően mindig egy nagyon-nagyon tartalmas gyülekezeti találkozás van nagypéntek este. A gyülekezet közösségében az utóbbi években egyre nagyobb létszámmal találkoztunk, és a pasió elolvasva, különböző módon megszólaltatva az igét. És ez most igazán elmaradt. Viszont amit kaptunk lélek által vezetve, hogy az otthonokban történjen meg, akkoriban a Józsui könyvét olvastuk, ezt hadd tegyem igaz hozzá, honfoglalásnak a története. Így ezt az időszakot úgy neveztük el, mint Jézus Krisztus otthonfoglalása, hogy most az otthonunkban kell az igét hirdetni. És a nagyheti bűnbánati alkalmakat úgy tartottuk, hogy presbiter testvérekhez mentünk el kamerával, és ott vettük fel az alkalmat. Ott tartottuk meg igazából a családi közösségben a bűnbánati alkalmat, és azt tettük elérhetővé utána online felületen is, és azt látni, kapni a visszajelzést, hogy tényleg olyan, mintha ott lennénk velük, mint hogyha beengedtek volna bennünket az otthonukba, és ezáltal beengedhettük az Úr Jézust az otthonukba, ezt nagyon megerősítő volt látni, tapasztalni, vagy éppen amikor a fiatalok együtt olvasták, pontosan az otthonaikban, a szobájukban olvasták fel a passió történetét, és azt vágtuk össze egy videóvá, és úgy küldtük üzenetbe, vagy éppen a virágvasárnapi gyerekeknek a kis rövid aranymondásai nagyon-nagyon megerősítőek tudtak lenni. Nem pótolhatták, és nem is ez volt a célunk, hogy pótoljunk bármit is, hanem sokkal inkább az, hogy ebben az adott helyzetben az evangélium üzenetét oda vihessük, hogy ez evangéliummal mérjük le a betegségnek a helyzetét. Saját családunkban is ezt éltük meg. Ami nekünk nagyon-nagyon pozitív volt, és ezt feleségemmel úgy fogalmaztuk meg, hogy ez egy nagyon nagy áldás a mi családunknak, a házasságnak, hogy most közösen válhatunk ige hallgatóvá. Tehát leültünk a nappaliban, ugyanúgy mi is elővettük a laptopot, és akkor az igét a gyermekünk olvasta fel a Bibliából. Nyomon követtük, ami az interneten. Nyilván mi a sajátunkat néztük, tehát egy kicsit furcsa volt úgymond magamat visszalátni, de tanulságos is volt minden mellett ezt visszalátni. Ugyanakkor ez valóban olyan volt, mintha nekünk lett volna egy ajándék néhány hetünk arra, hogy a vasárnapokat családi közösségben éljük meg, nem a gyerekúrán, nem a szószéken, hanem az otthonunkban is, és úgy érzem, hogy ebből mi magunk is családunkban erősödhettünk, gazdagodhattunk.
Mit gondol, mi a legfőbb üzenete, mi lehet a legfőbb üzenete a mögöttünk hagyott időszaknak? Persze ne felejtsük el, hogy még azért még gyakorlatilag még tart ez az időszak, de már talán enyhül. Szóval mi lehet az ember számára ennek a legfontosabb üzenete?
Az egyik mondat, ami a fülemben, szívemben cseng, az egy cikknek a címe volt, ezt a gyülekezetben is elmondtuk többször, most pontosan nem tudnám a cikket idézni, egy orvos, hívő orvosnak a cikk, aki úgy fogalmazta, hogy az Isten felemelte mutató ujját. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés a világnak szerintem abban a tekintetben, hogy azokra a dolgokra, amire az Isten rámutat, azokra kell odafigyelnünk. A másik, amit tanulhattunk a figyelmeztetés mellett, hogy lássuk úgy az életünket, mint ami nagyon-nagyon törékeny, nagyon-nagyon könnyen sebesülhet, nagyon könnyen szó szerint megbetegedhet. És mind a mellett, hogy látunk testi bajokat, testi betegséget, de sokkal fontosabb az, hogy lássuk ennek a világnak az alapbetegségét, ami a bűn miatt ott van. Amire az Isten nem csak a mutatójával, hanem a kereszttel rámutatott, hogy ott van a megváltás, ott van a megoldás erre. És valóban ez a harmadik dolog, hogy nem csak a problémákra, nem csak a hiányokra derült fény, hanem bízom benne, hogy az Isten kegyelméből a megoldásra is fény kerül, fénykerülhetett akár a gyülekezetekben. Jó volt látni azt, hogy sokan érdeklődtek a lelkisztársak között, sokokkal lehetett beszélni, megindultunk egy kicsit egymás felől, hogy tudjunk a másikról, hogy figyeljünk oda a másikra, és hogy ne tévesszük el egymás szem elől, akkor sem, hogyha talán ez majd lecseng egy kicsit, és már nem lesz ekkora szükség az internetre, ilyen értelemben véve, nem lesz ekkora szükség a telefonra, ilyen értelemben véve. Hogy akkor se felejtsük el, hogy az Isten mutatója, és ez csak a mutatója volt, arról meg vagyok győződve, ez nem ítélet vagy nem csapás volt, ez nem az Istennek a haragja volt rajtunk, ez egy figyelmeztetés az emberetre, vagy hogy figyeljen oda arra, amit az Isten fontosnak tart, amit 2000 év óta, Krisztus után azt mondhatjuk, hogy 2000 év óta hirdet, hogy az embernek megváltásra van szüksége. Én bízom benne, hogy tanulhattunk, vagy tanulhatunk ebből, és bízom benne, hogy ami még előttünk van, az Isten kegyelméből, az Isten lelke által vezetve lesz ereje az egyháznak, a gyülekezetnek, ennek a hirdetésére, ennek a őszinteségére, ennek a kihívásnak a folytatására.
Kedves hallgatóink, Nagy Péterrel, a Ramocsaházi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk. A riporter Balogh Tamás volt.